Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma reggel még Kaposváron ébredt a családom, egy másik népesebb családnál, úgyhogy a dresszkódom az ilyen kis utazós, ennek megfelelően. Persze ez tudatos volt, tehát nem csak ott hirtelen felébredtük, és azt se tudtuk, hol vagyunk. Látogatóba voltunk, de jó visszajönni az otthonba. Kicsit meghúzod itt közben, mielőtt földre hull az igemag. Szóval folytatjuk a Jelenések könyvének a tanulmányozását. Ugye Durko Pisti elkezdte jó pár héttel ezelőtt. Eljutottunk már 3 gyülekezeten át a második részben, most jön a negyedik majd. Bevállaltam, hogy folytatom, de hát ez mindenképpen csak megfelelő szakirodalommal lehetséges, nem pedig saját kútfőből okoskodva, mert hát azzal pórul járnátok. De ha lenne egy ilyen hírsáv előttem, mint a hírtévéknél, és folyamatosan mehetne a forrás, a plagizálásnak a megjelölése, de hál' Istennek terjedelmes szakirodalma van, úgyhogy ha időd és energiád engedi, akkor te is utána olvashatsz esetleg olyan további jelképeknek, üzeneteknek, amire nincs mód, hogy esetleg én elmondjam, vagy a Pisti. Ugye az apokalipszis, ami a Jelenések könyvének egy idegen nyelvű elnevezése, azt jelenti, hogy felfedni, felfedezni, feltárulkozni, lehúzni a leplet, mint egy szoborról, vagy felnyílik a függöny, mint egy színpadi előadás előtt, és kiderül, hogy mi van mögötte. Ma az előző pergamoni gyülekezet után következő tiatírai gyülekezethez írt részt fogjuk megnézni a második részből. Sajnos eszembe jutott egy nyelvtörő is ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, hogy Tiatira a tiatiraiaké. És hogyha gyorsan mondogatod, akkor talán neked is sikerül, de remélem nem csak ezt fogjuk megjegyezni ezt a ma délelőttről. Mielőtt azonban elolvasnám a második részből a tiatirai gyülekezethez írt üzenetét az Úr Jézusnak, előtte, ha visszagondolsz erre a hétre, másik Zoli már bevillantott néhány világtörténeti eseményt, talán mondhatjuk így, aztán volt gyülekezetet érintő gyermekszületés, de ha saját életedre tekintesz, az elmúlt hétre melyik napot engednéd meg a számunkra itt, hogy esetleg kivetítve egy gyorsított videoklipben megnézhetnénk, egy napot melyik lenne az? Hogyha azt nézzük, hogy ugye 7 gyülekezethez szóló üzenet meg levél van a Bibliában, a Jelenések könyvében, most tartunk a negyediknél, akkor az a 7 napjait, ha nézem, akkor az csütörtököt jelentene. Ha levetítenénk a csütörtöki napodat ide kivetítve, az mennyire lenne bátorító vagy elrettentő a többiek számára. Hát ezt most nem tesszük meg persze. Reméljük, hogy nem mondtál csütörtököt aznap sem, hanem volt közösséged a mennyei mindenhatóval. Ez csak egy olyan gondolat ébreszte, hogy Isten megengedte, hogy 7 gyülekezet egy fajta videóklipje kivetüljön elénk itt a 21. században. Nézzük akkor meg most a középső, a 7 közül a középső, a 4. Ha van Bibliád, akkor követheted velem együtt. Jelenések könyvének második része, 18-tól így kezdődik, vagy folytatódik. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertitek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Úr Jézus, jó előtted lenni, jó a kérdéseinket feltenni neked, amikor valami homályos, valamelyik igeversed vagy üzeneted nem szó szerint egyértelműen hangzik el, de köszönjük, hogy te vagy az, aki a lelked által ezt meg tudod nekünk fejteni, vagy meg tudod világítani olyan szinten, hogy az akár a jövő héten is egy használható, erőt adó üzenet legyen. Imádkozom a nyitott fülekért, imádkozom a testvéreimért és magamért is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt lehetünk, és szeretnénk rád figyelni. Amen. Amit felolvastam, ugye a tiatírai gyülekezetnek szóló Úr Jézus levelét, amit ugye Jánoson keresztül közölt, akár most nekünk is, ez mindközül a legterjedelmesebb, már mint akközül a hét közül, amit ugye a hét gyülekezetnek lediktált Jánosnak. Itt 12 igevers szól a tiatírai gyülekezetnek, szemben az addigi 5-6 vagy esetleg 7 igeverssel. De hát ugye, ahogy végigolvastuk, vagy végighallgattátok, nem feltétlenül ad okot örömre ez a kitüntetett figyelem. Ez egy a hosszabb lére eresztett levél. Talán te is találkoztál, ha oktató vagy, akkor biztosan olyan problémás tanulóval, akire több időt kell szánni, vagy esetleg főnöke vagy olyan nehezebben motiválható alkalmazottnak, akivel esetleg többször kell leülni, elbeszélgetni. Lehet, hogy ez az oka itt is, ahogy több mondat és hosszabb levél szól a tiatírai gyülekezetnek. Pedig mindemellett azt is el lehet mondani, utána olvasva, hogy milyen kaliberű volt ez a város, hogy a felsorolt 7 város közül a legjelentéktelenebbnek mondható, akár a vallási értelemben, mert nem volt olyan kultuszközpont esetleg, mint Pergamon, ahogy azt múltkor hallhattuk. Volt persze Apolló és Artemis szentélye, de Pergamon és Szárdesz között elfeküdve, elterülve nem volt meghatározó szellemi központ. Persze pezsgő, virágzó, kereskedelme, ipara, festék, gyapjú, feldolgozó, bőrfeldolgozó, ruhafestő, stb. Tehát nagyon sok szakipar és szakák dolgozott céhekbe tömörülve. Nyüzsgő város volt, de mindemellett nem volt jelentős a szellemi központ annak idején. És konkrétan hogyan indulhatott annak idején ez a gyülekezet? Erre az apostolok cselekedetében 16. részben találhatunk utalást, amikor Pál kapcsolatba kerül egy Lídia nevű asszonnyal, így olvassuk. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlek bennünket. Tehát amikor az apostol, Pál apostol Filippiben tartózkodott, ott volt ez a hölgy ebből a városból, nyitott volt Isten üzenete felé, befogadta az evangéliumot, megtért, és egész családjával együtt meg is keresztelkedett, bemerítkezett. Tehát jó eséllyel mondhatjuk, hogy ő volt az első Tiatírából, aki keresztény élet, lehet, hogy az ő házi csoportjára épülve teljesedett ki aztán a tiatírai gyülekezet. Egyéb biztos forrásból származó gyülekezet alapítási információ nincs, se alapítási okirat vagy fotó, viszont ezeket tudhatjuk. A hölgyről említettem, hogy bíborárus volt. Nem akarok sok informatív dolgot erről elmondani, viszont nagyon drága dolgokkal kereskedett. Volt úgy, hogy ilyen a kis bíborcsigák torkában lévő mirigyből egy csepp, az már egy bíborcsepp volt, és abból nagyon sokat összeraktál, összegyűjtöttél, akkor nagyon gazdag lehettél. Tehát ilyen dolgokkal kereskedett, egy jó módú asszony volt. Biztos, hogy fontos gazdasági szereplője lehetett ennek az üzletágnak. Viszont maga a gyülekezetről több pontosan datálható adat nincs, azonban mégis valahogy kiemelkedik. Ugye fontos a jelenések könyvében minden szimbólum. Itt a 7 gyülekezetből ez a 4. a középső. Ha visszaemlékeztek Pisti tanítására a menóráról, ami a 7-ágú gyertyatartó, illetőleg a 7 lélekre, ami szintén a jelenések könyvének egyik kiemelkedően fontos üzenete vagy jelképrendszere. Abban a 4. lélek az az Isten lelke volt. Az, hogy a 4. helyre helyezték a levélben a tiatírai gyülekezetet, meghatározó szerep, egy központi szerep, részben jó dolgokkal, jó dolgok véget, viszont ahogy majd esetleg később még láthatjuk, főképp a rossz és a negatív dolgok miatt, ahol Isten lelkének kellett közbeavatkoznia. Azért is fontos ez a gyülekezeti levél, mert egyedül is itt nevezi a jelenések könyve Jézust Isten fiának. Fontos volt, hogy így mutatkozzon be egy olyan hatalommal, egy olyan tekintéllyel, ami kell, hogy célt érjön. Nem János üzeni a tiatírai gyülekezetnek, hanem Isten fia megjelenik és szól hozzájuk. Sőt, hát rajta keresztül a többi egyházhoz, vagy hát az egész Isten népének. Ugye, ami a 23. versben volt leutalás, hogy tudja meg minden egyház, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója. Szóval itt a rész elején úgy mutatkozott be, mint Isten fia, ráadásul olyan, akinek a szeme nem egy átlagos tekintet, nem csak hogy szúrós szemű vagy mély tekintetű, hanem a szeme, mint a tűzlángja. Egy átható tekintett rá a tiratíraiakra. Lehet, hogy belepirultak, vagy lehet, hogy én is belepirolok. És nem azért, mert leégett, mert tűz, és akkor megégek, hanem mert az emésztő tűz előtt porlad minden, ami éghető szemét, ami bántja a mester szemét. Viszont megmarad minden, ami érték. Van egy olyan kép a Bibliában, ami arról szól, ugye, hogy amikor majd beérkezünk az ő közösségébe, jelenlétébe, mennybe, akkor minden, ami nem odavaló, mint a tűzön mentünk volna át. Ez a megtisztító tűz most is lehet az életünk része, elég az Úr Jézus szemébe nézni. Rávilágít ez a tekintet túl azon, hogy van egy hőhatása, egy tisztító, antiszeptikus hatása. Túl ezen ugye fényt is ad, rávilágít sötét, kétes vagy ilyen homályban lopódzó dolgokra az én életemben is. Fontos volt Isten számára, hogy ezzel a tekintéllyel és egyértelmű hatalommal és erővel szólja, és elővetítse azt, hogy gyermekeim, én most így szólok hozzátok. Nem a kedveskedő, becéző édesapátokként, hanem a tűzlángja tekintetű Istenfiaként. Egy rendíthetetlen Istenfiú, egy befolyásolhatatlan, egy megvásárolhatatlan, korrumpálhatatlan. Erre céloz talán az, amit ugye utána még túl a tekintetén úgy írja, hogy aranyérc lábakon áll. Ha összekeverem egy mai képpé ezt a látomást, akkor egy ilyen aranyérc lábakon álló röntgengép, ami felszínre hoz minden eltakargatott, vagy takargatni vélt kellemetlen, vagy akár kellemes dolgot. Egy egyértelmű látleletet tud kiállítani. Nem csak persze feddés és szidás, vagy hát számonkérés van a levélben, a dicséret szavaival indul, mert a röntgen felvételen azért épp és nagyon egészséges szöveteket is kimutatott a vizsgálat során. Így olvassuk, hogy tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és állhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Azzal a szóval indul, hogy tudok. Isten fia említi ezt, hogy ő tudással bír, képben van, nem csak szemeivel nézi a gyülekezetet, éppen a tiatírait, nem csak rájuk pislant, nem egy ilyen fáradt, bágyat, éjjeli őr bambulás ez a kis fekete-fehér monitorra, hogy van-e valami szokatlan, valami váratlan dolog, amire érdemes fölkapnom a fejemet, és akkor törődök vele. Nagyon képben van veled, és nagyon képben van velem. Képben volt azzal a gyülekezettel is. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy én is szeretnék jobb édesapa lenni, aki többet tud a lányai csip-csup ügyeiről, tanárok nevéről, vagy hogy megint miért pont az a leves volt aznap az óvival, vagy férként a feleségem szeretetéről, vagy szolgálatáról többet tudni arról, mi az, ami álhatatosságot kíván tőle, amiben ki kell éppen tartani, mert nehéz helyzetben van. A szemeimet rajtuk tartani, a szeretteimen, ismerni őket, ehhez megfelelően persze időt tölteni velük, azokkal felé így szolgálni, vagy azokkal ezt megtenni, akik felé elsősorban felelősségem van. Ahogy Isten fia értünk jött el, halt meg, támadt fel, és ma is rajta tartjunk a szemét, ezzel a felelősséggel értünk dolgozik minden nap. Tehát az a tekintet, hogy szemmel tart, az az ő felelősség érzetének egyik megnyilvánulása. Ez hadd legyen hangsúlyos így az elején számotokra is, számomra is, hogy ha a figyelmed elkalandozott azokról, akiken a fókusznak ott kéne lennie, akár időben, gondoskodásban vagy törődésben, akkor szállj egy kicsit többet esetleg holnap erre a feladatra, vagy dologra, mint amennyit esetleg tegnap erre szántál. Többet, mint tegnap. Ugye benne van az, hogy, ahogy olvastam, tudok arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Tehát megjelenik a többség, hogy a ma az több ennek a gyülekezeti csoportnak az életében, akik hűségesek Istenhez, számunkra több a mai nap, mint a tegnap. És több lesz a holnap, mint a mai nap. a fejlődő keresztény jellem kap elismerő pillantást Jézustól. Tehát a látható tűztekintet az nem csak észreveszi az, ami égetni valóan rossz, megdicséri az, ami jó, ami fejlődik. Teljesen tárgyilagos és tényszerűen ezt feltárja Isten a te életedben is. Hogy nem csak szinten lenni valamiben, nem mindig elbukni, újraállni, aztán ismét megpróbálni, hanem egy cselekvő, fejlődő keresztény életet lehet élni értékteremtő módon. Tehát egy rendkívül bőséges dicséret jön itt egyébként a tiatírai gyülekezeti levél elején, ami mennyiségében is több, mint esetleg más gyülekezet dicséretet kapott, de hát utána azért láthatjuk, hogy jön majd az a de szóval következő rész. Tetszett az is a felsorolásban, hogy nem csak a szeretetükről, hitükről szól elismerően az aranyért szlábon álló tekintélyes Istenfia, hanem a szolgálatukról és az állhatatosságukról. Tehát, hogy tették a dolgukat. Nem csak tudtak valamit, hirdettek valamit, megbeszéltek valamit hétről hétre, hanem tették. Cselekvő egyház volt abban a városban. Azonban hát folytatódik a bizonyítványosztás, és akkor, ha követed az igében, akkor azt látod, úgy folytatódik, hogy de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt. De az a panaszom ellened, az előző gyülekezetnél, a Pergamoninál úgy írta ezt János, meg gondolom így mondta neki Isten a látomásában, hogy az a kevés panaszom ellened. Itt már nincs oda mennyiségjelző, feltételezhetjük ennek megfelelően, hogy itt komolyabb a helyzet. Túljutottak azon a fázison, ahol esetleg még elvarhatták a pergamoniak az ő problémájukat. Azonban itt az van, hogy az a panaszom ellened, Jézus panasza a megváltottai ellen. Tehát nem a bűnben fetrengő, Istenről tudni sem akaró emberről mondja ezt, hanem a gyermekéhez fordul, és azt mondja, hogy panaszom van ellened. Pedig hát, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, ahogy a Róma 8.31 mondja, hát maga Isten lehet ellened, vagy ellenem, ha éppen nem vele vagy, vagy nem vele vagyok, hanem ellene, ha a rossz oldalon vagyok. Előfordulhat az az életedben, hogy a Jézus számonkérő mutató ujját látod, nem pedig az átölelő karját a hátadon. Vannak ilyen helyzetek, jó, ha felismerjük. Jézus szeretetére mindig hivatkozhatunk, hozzá mindig oda bújhatunk, de az igazsága, ami a mutató ujja végén felkiáltó jelként adott esetben a te szemed elé is kerülhet, akkor pedig felperesként szólhat ellened. Hogy döntöttél, hogy balhéba keveredsz? A 21. versben persze azért látható, hogy nem jár rögtön ítélő bíróként, hogy ez a tűztekintet mihelyest egy apró hibát vétesz, akkor oda küld egy energianyalábot, azt neked annyi, hanem azt írja például, hogy azt majd még a későbbiekben elolvashatjuk, de hogy időt ad a megtérésre. Nem rögtön ítélő, forró fejű, ha bár tűznek lángja van a fejénél, de nem forró fejűként ítél el téged, hanem hatalmas szeretettel többször lehetőséget ad a megtérésre. Tehát úgy folytatódott, hogy de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jézabelt. Hát, hogy ki volt ez a hölgy, vagy asszony, aki a gyülekezet egy részét, sőt, feltételezhetjük, hogy a nagyobbik részét tévútra vitte, pontosan nem beazonosítható. Említettem a Lídia nevű hölgyet, esetleg valaki azt tippeli, hogy akár ő is a gazdasági élet által kínált előnyöket előbbre helyezve, esetleg elferdült Isten gyermeke státuszból, és elment ilyen tévtanítás felé, mert hogy a gazdasági előnyök élvezete együtt járt nagyon sok kétes dologgal. Akkoriban, hogyha C-tag voltál, akkor mivel a vallás, a kultusz, a bálványimádás az nem csak egy hétvége, vasárnap 8-tól 10-ig esemény volt az akkoriak életében, átszőtte a mindennapi cselekedetüket, közös étkezéseket naponta, amik aztán esetleg nem csak étel meg italáldozatba torkollottak, hanem adott esetben orgiába, ahogy az ige is utal rá, paráznoságba. És akkor, ha tartani akartad a lépést a gazdasági elittel, akkor el kellett döntened, hogy esetleg ebben részt veszel, vagy pedig nem. Annak idején voltak olyan irányzatok, Pisti erről mesélt előző részekben, nem ismétlem el hosszan, de voltak, akik azt mondták, mindegy, mit cselekszel a testeddel, a lényeg, hogy bent a lelked, szellemed Istennel egy legyen, nem lényeg, hogy milyen bűnöket követsz el, fontos, hogy Istennel kapcsolatod legyen. Lehet, hogy ez a szellemiség uralkodott el Jézabelen keresztül is. Minden esetre akkoriban akár csak egy étel vagy italáldozat a Baal kultusz kapcsán, ami majd mindjárt még szóba kerül. Lehet, hogy csak annyit jelentett, hogy nem leölték azt a nagy, szép, termetes marhát, hanem csak vágtak a homlok szőréből egy keveset, rádobták hadégén az, utána pedig hát a hús mehetett a vágóhídra, onnan pedig a családok asztalára, szóval a biznisznek sem volt rossz. Tehát keveredett itt a profán, a szenttel, keveredett az okozat, mit áldozok be, mi az én nyereségem, mi az én áldozathozatalom. És ebbe a kultikus vegyületbe, amiben benne volt a munkavégzésem, az, hogy előrébb akarok jutni, családomnak is jó legyen, gyülekezetnek is jó legyen, mindazonáltal a társadalmi elvárások meg egészen más, konkrétan bűnökbe hívták az embereket. Sok párhuzamot lehetne vonni a mai életünkkel, akár nekem is, akinek vannak ilyen helyzetek, akár a korrupció kapcsán érdekérvényesítés. Napi szinten neked is ezeket meg kell hozni. A Jézabel fémjelezte csoport a tiatirai gyülekezetben. Úgy látjuk, hogy rossz választ hozott ezekre a társadalmi kihívásokra. Az egy királyok 16-29-et, ha nézzük, és miért nézzük? Mert hogy Jézabel neve ugye előkerül az Ószövetségben, és hogyha a Jelenések könyvét tanulmányozod, akkor az ószövetségi hivatkozásoknak mindenképpen érdemes utána járnod. Nem véletlen, hogy ezzel a névvel illették. Akár tényszerűen így hívták ezt ott a hölgyet ebben a gyülekezetben, akár nem. Úgyhogy én is utána keresve az egy királyok 16-29-től hadd olvassam föl Jézabel történetét. Aháb, Omri fia Ászának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Itt egy kicsit megállok, itt egy negatív jellemfejlődés figyelhető meg, ahogy az Úr Jézus dicséri a tiatirai gyülekezet hűséges tagjait, hogy jellemben tudnak fejlődni, hogy a mai cselekedeteik többet érnek az előbbieknél. Itt azt látjuk, hogy Isten népe élén állhat olyan vezető, aki pont ellenkezőleg abban fejlődik, amit az Úr rossznak lát. És mégis pozícióban van. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, mármint Omri, hanem feleségül vette Jézabelt, a Szidónia királyának, Ed Baalnak a leányát, és Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baalnak a Samáriában épített Baal templomban. Készítetett Aháb Aséra szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Hát toplistás lett, number one, de hát sajnos nem jó értelemben, hanem elrettentő példa lehet a számunkra Aháb. Jézabelen keresztül rácsatlakozott egy olyan szellemiségre, aminek rendkívül negatív következményei lettek. A Baal kultuszt hozta be Jézabel, és nem csak a királyi családba, vagy az ő hálószobájukba egy kis ilyen talizmán, vagy amulet, vagy házi oltár gyanánt a sarokba. Talán emlékeztek rá, ez országosan elterjedt az izraeli királyságba, gondolhattunk itt a 450 Baal proféta és Illés proféta küzdelmére. Rátelepedett az egész királyságra, az egész országra a bálványimádás. Bár annak is utána olvashatunk, hogy Illést mégis tudta biztatni Isten azzal, hogy maradt még 7000 lélek, akik nem hódoltak be a Baálnak. Ez az istenség akkoriban, abban a térségben, de egészen talán Málta szigetéig is rendkívül népszerű és sikeres istenség volt, ilyen marketing szöveggel jellemezve csak. Vagy ha gondoltok a kárthágói történelmi emlékekre, ott ugye... Nagyon-nagyon történelmi adatot akartam mondani, de meg fogom mondani, mert az okostelefont megnyitom. És azt látjuk, hogy Hannibál, ezt el akartam mindenképpen mondani, Hannibál nevében is Baal a végén az erre utal, és azt jelenti, hogy Baal kegyelme. Hannibál. Szóval sok lenyomata van, amit a régészek, történészek felfednek, és tényszerűen közlik velünk, hogy igenis volt Baal kultusz, azon a vidéken jó számmal, bőséggel. Izrael életében is aztán láthatjuk, hogy a szellemiségét, ha veszük, akkor későbbi gyülekezetekben is. Jézabel ugye egy hamis proféta volt, a tiatirai gyülekezeti levélben úgy olvassuk, egy önjelölt, maga által pozícióba hozott, aki lehetőséget kapott a tanításra, és azáltal terjedhetett ugye az a fertőzés, amit ő képviselt, talán túlsúlyba is került, ezért nem tudta kisebbség elmozdítani. Aktív, úgy mi olvasjuk, ugye szolgálókat métejezett és fertőzött meg. Ők lettek úgymond levadászva, és ezáltal uralkodhatott a gyülekezetben ez a Jézabeli tanítási szellemiség. Feltételezhetjük, hogy nem maradt erő azokban, akiket az elején ugye megdicsér, hogy hűséges csapat. Nem volt erő, vagy ha gyülekezeti szavazásra került a sor, nem volt elég szavazati arány, hogy átbillentsék a történetet, de szellemiségben nem tudták visszafordítani az erőviszonyokat. És ilyen helyzetben Isten fia aranyérc lábakon tüzes tekintettel azt mondja, hogy akkor most átveszem a helyzet rendezését. Annyiszor ezek után is, itt a 2000-es évek elejéről, ha visszatekintünk, nagyon sok esetben Istennek föl kellett lépnie, és meg kellett tisztítani az egyházat, a gyülekezetet. Évről évre, évszázadról évszázadra vannak balhék, vannak elferdülések, kisiklások, vannak olyan helyzetek, amikor te közben járva a testvéredért helyre tudod hozni a szituációt, vagy tudod segíteni abban, hogy megtérjen. Vannak azonban helyzetek, amikor azt mondja Isten, jó, akkor most én jövök. Amikor az aranyért lábazatú Krisztus helyett más lábakon áll egy közösség, akkor Isten adott esetben figyelmeztet, mindazonáltal időt ad a megtérésre. Úgy folytatódik az igerész, hogy íme beteg ágyba vetem őt. Előtte említett, hogy paráználkodásban voltak. A paráznaság ágyából válhat így beteg ágy. Persze van, hogy egy betegség, vírus vagy megfázás eredménye, hogy valaki kidől, ágynak nő, de van, hogy a mindenható bíró ítélete. A mai társadalomban is ilyen pszichoszomatikus betegségek sora épít le, vagy terhel le nagyon sok-sok embert. Úgy látjuk talán az eladott antidepresszánsok, meg egyéb gyógyszerek kapcsán, hogy ez csak fokozódik, kinél kevésebb, kinél súlyosabb mértékben. Azt olvassuk, hogy ha meg nem térnek, akkor a bűn dönti őket beteg ágynak, és tarthatja őket betegségben. Ez persze, ahogy említettem, nem egy forró fejű, elborult agyú, dükitörő Istennek a felelőtlen tette, mert előtte írja, pedig adtam időt. Tehát egy kegyelmes Isten, kegyelmes a bűnöshöz, de ítélő Isten a bűnnel szemben. Nekem az is figyelmeztetés, hogy a gyülekezeti tagság, vagy egy gyülekezeti közösség nem egy kitöltetlen biankó csekk, amire bármit ráírasz, bármit tehetsz vele, és bármit elvisel a papír. Még csak nem is egy olyan országgyűlési, vagy ilyen mennyei polgári mentelmi jog, hogy büntetlenül lehet balhézni, mert hát házon belül vagyok. Bármilyen módon élhetnék, hiszen hát testvérek vagyunk, nem? Isten szerető gondoskodása kell nagyon sokszor, hogy kellő ideig türelmes legyen a bűnben fetrengő gyermekével szemben, de ugyanez az Isten, ugyanilyen szerető gondoskodás, hogyha kellő ítéletet hoz a kellő ítélet, a kellő időben a bűnnel szemben. Határt szab a gonoszság terjedésének. Az is nagyon jó látni, hogy ő lép. Nem azt mondja, hogy most pedig lediktálom, hogy kikkel milyen likviditási folyamatot indítsatok el, kedves, hűséges, kisebb csapat. Ők kellett, hogy fellépjen. Néha érezheted úgy, hogy vagy a családban, vagy gyülekezetben, vagy egy egyház, adott egyházban, vagy egy adott országban, akár nagyon magányos vagy Isteneddel kettesben. Itt azt olvassuk, és az ige alapján arra bátorítalak, hogy légy kitartó. Ő azt mondja, hogy tudok cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról, álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Itt az ige elején kitartásra bátorítja a tesókat, arra, hogy fejlődő, növekvő gyerekük legyen Istennek, még akkor is, hogyha szembeszél van. Nekem is nehéz esetleg abba belegondolni, hogy ne egy ideális gyülekezetre várjak, vagy vágyjak mindig, hogy ők nőjenek fel hozzám, vagy ők szolgáljanak állandóan felém egy nagyon jól nívósan meghatározott szolgáltatóként. Nem ez a feladatunk elsősorban. Adott esetben lehet, hogy valakik majd mégiscsak megváltoznak a közbenjárásodra, hogyha kitartó vagy a jó cselekedetek végzésében. Lehet, hogy a példát látva azt, hogy rendben mennek a pénzügyeid adott esetben, vagy mindezen bevételek előteremtése mellett még marad időd másra, például a szolgálatra, roppant széles repertoárja van ennek, mégiscsak van időd és hűséges vagy ebben lehet, hogy megváltoznak. Csak azáltal, hogy látják a példádat. Hogy nem csak egy, ahogy említettem, szolgáltatást igénybe vevő kényelmi cikk a gyülekezeti tagság, hanem te magad is, mint egy szellemi eszköztárral tudod erősíteni az eredményeket, meg a szellemiséget. És persze meg lehet, hogy nem fognak valakik megváltozni, nem azért, hogy bedurcáson azt veszed észre, hogy nem olyanok, mint te, hanem nem olyanok, amilyennek Isten szeretné őket látni. De meg lehet, hogy őket majd kimozdítja Isten. Nálam, ahogy így végig gondoltam, az Isten képemben, az Isten félelem, az egy fontos összetevő, nem mindig kellő hangsúlya. De egy fontos összetevője az Isten képemnek az Isten félelem, hogy Isten félelmetesen következetes a saját gyermekeivel szemben. Szülőként a következetesség egy fontos nevelési érték, hogy a felnevelt alany érett és szilárd jellemmel rendelkezzen. Isten félelmetesen következetes a saját gyermekeivel szemben is, nem csak a bűn megítélésével szemben. Aranyért lábakon áll, nem tántoríthatjuk el. Nincsen kedvenc gyerek, akinek többet megengedne, akinek esetleg nem tűztekintettel tekintene a viselt dolgaira, hanem esetleg szemet hújna a balhék felett. Ő nem ilyen nagyon következetes. És ezt nekünk is érdemes komolyan venni, hogy ő következetes bűnüldöző. Hogy érte utol egyébként a bűn az ószövetségi Jézabelt, mert ott ugye arról olvastunk, hogy megfeddi Illés Ahábot. 1 Királyok 21:17-től. Most jön az a rész. Ekkor így szólt az Úr igéje Illéshez: eredj, menj el Aháb izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Beszélj így hozzá. Ezt mondja az Úr: öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr: ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Aháb így felett Illésnek: rám találtál, ellenségem? Ő ezt mondta: rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én beszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiírtom Izraelből Aháb férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijá fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izraelt. Jézabelről pedig így szól az Úr: a kutyák eszik meg Jézabelt Jezreel falánál. Aki Aháb hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Aháb. Mert félrevezette a felesége, Jezabel. Igen, utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Aháb meghallotta ezeket a szavakat, megszagadta a ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt-kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez: látod, mennyire megalázta magát előttem Aháb? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Azonban hadd olvassam egy későbbi részben, hogy mégiscsak hogy teljesedik be mindaz az ítélet, amit a Jézabeli bálványimádó cselekedetek okoztak. Ezt a 2 Királyok 10-ben olvashatjuk. Amikor a levél hozzájuk érkezett, fogták a királyfiakat, mármint Aháb utódait, és lemészárolták mind a 70-et, fejüket kosarakba rakták, és elküldték Jéhunak Jezreelbe. Amikor a követ megérkezett, és jelentette neki, hogy elhozták a királyfiak fejét, ezt mondta: rakjátok le azokat reggelre a kapubejáratánál 2 rakásba. Reggel aztán kiment, odaállt, és ezt mondta az egész népnek: ti igazak vagytok. Én ütöttem pártot Uram ellen, és én öltem meg őt, de kivágta le mindezeket. Tudjátok meg tehát, hogy semmi sem esik a földre az Úr igéjéből, amit kijelentett az Úr Aháb házáról. Az Úr véghez vitte azt, amit kijelentett szolgája Illés által. Azután levágta Jéhu mindazokat, akik még megmaradtak Aháb házából Jezreelben, minden tekintélyes és bizalmas emberét, meg a papjait. Senkit sem hagyott elmenekülni. Ez egy rendkívül elrettentő példa az Ószövetségből. Mi az, amit behozott Jézabel Aháb királyságába, mi az, ami ennek kapcsán ott kialakult, sok-sok éven át milyen mocskos dolgokat űztek, műveltek, annak Isten milyen ítéletet adott, volt benne egy részleg lelkes bűnbánat is Aháb részéről, ezért ő közvetlenül nem látta meg mindazt a szörnyűséget, ami viszont bekövetkezett, mint méltó büntetése annak, amit érdemeltek Isten ítélete szerint. Egy elrettentő példa, de talán mégsem volt elég elrettentő a tiatíraiaknak. De ha magamra veszem, mint felelősség teljes figyelmeztetés, akkor az én bűnöm, az édesapaként elkövetett vétkeim a gyermekeimre is hatással vannak. Több generációs dolgokat hozunk létre. Azzal, hogy gyermekem született, már eleve több generációra véletőleg okoztam valamit itt a Földön. A bűneim is ilyen tulajdonságúak, ronthatják az esélyeiket a lányaimnak, az el nem mondott imáim, vagy a meg nem tartott beszélgetéseim velük. Hátrányos helyzetbe hozhatom őket azzal, ha megcsalom és elhagyom az édesanyjukat, vagy azzal is szorongásba kergethetem őket, ha a szeretetlen és csak egy megfélemlítő tekintély apa vagyok csak előttük. Aztán persze kibonthatnám, sorolhatnék ennél szörnyűbb helyzeteket is, vagy lehet neked is bevillan. Viszont ezt csak azért említettem meg, hogy több generációban gondolkodj és érez felelősséget, amikor akár az időbeosztásodat tervezed, vagy a pénzbeosztásról döntesz, vagy új állásajánlatot kapsz, ami hatással van a családodra, vagy éppen ki kell tartanod egy betegségben, ki kell tartanod a munkanélküliségben, vagy ki kell tartanod egy nagyon sivár lelki környezetben. Több generációs a példamutatásunk, akár jó értelemben vesszük, akár negatív értelemben vagy példa. Sőt, az igevers, amit felolvastunk a tiatírai gyülekezethez írott levélből, a gyülekezet példamutatása több gyülekezet felé szólhat, azt írjuk, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. És hát azt látjuk, hogy ez tényleg így történt, még a budaörsi kőszikla baptista gyülekezet is megtudta, hogy mi történt Tiatírában, hogy voltak ott bizony példamutató, fejlődő keresztények, és bizony voltak a jézabelisták. Azt is megtudtuk, ugye, hogy Istennek kellett rendet vágni, rendet tenni. Ha belegondolunk, hogy most lenne egy percet, hogy egy A4-es papírra felsorolt, hogy mi az, amit továbbadnál jó hírként a kőszikla baptista gyülekezetről, mit írnál rá? Mik jutnának eszedbe? Áldások vagy nehézségek, küzdelmek, olyan dolgok, amiket érdemes lenne Isten tűztekintetével végre felszínre hozni, és megvallani és elhagyni, mi minden kerülne a lapra. Vagy ha nem a gyülekezetre gondolsz, hanem a családodra, annak kapcsán mi kerülne a papírra. Egy ilyen alternatív családlevelet, ha küldene neked Isten. Hogy kezdődne, milyen dicséret lenne benne, illetve milyen figyelmeztetés, vagy ha házastársodra gondolsz. Az a helyzet, hogy a tűztekintetű mennyei atyánk nagyon jól ismer minket. Tehát vagy részben lefedni azt, amit ő lát bennem, amit én leírok, vagy lehet, hogy bazsajogna, hogy hát ezt te se gondolod komolyan. Itt gondolok arra a részre, ahol megdicsérném magamat. Szóval ő határtalan felelősség érzetétől hajtva, mindig és mindig rajtam tartja a szemét. Mindemellett, amikor valami égetni való rossz dolgot vesz észre az életembe, időt, aztán még egy kis időt, és mindezek után még lehet, hogy megint egy kis időt ad arra, hogy megtérhessek, hogyha éppen olyat teszek. De eljöhet az a pillanat, és ez a másik fókuszpontja talán ennek a gyülekezeti levélnek, eljön az az időpont, hogyha hajthatatlannak tartod magad, és nem lépsz, vagy nem lépek, hogy kimozdít. Van az a kép, ugye, hogy kimozdítja a gyülekezet gyertyatartóját a helyéből. Tehát meglépi azt Isten, hogy elmozdítja, mert azt mondja, hogy ez ne legyen másnak példa. Inkább ne legyen, ne okozzon több kárt a negatív példa. Megtérésre hívhat ez az igeves adott esetben engem is, vagy titeket is, éljünk vele, mert az a jó eset, amikor itt ülsz a gyülekezetben, hogy időben vagy, még a kimozdítás előtti időben vagy. És ez ne ilyen fenyegető okoskodás legyen a részemről felétek semmiképpen sem, hanem azt látjuk, hogy volt egy gyülekezet, akit úgymond pellengére állított meg itt a 21. századi kőszikla gyülekezet elé is, hogy figyelmeztethessem. Folytatódik még ez a rész, nektek pedig a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vettek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. hogy konkrétan mik voltak a sátán mélységei, amiben belekeveredtek a Jézabel vezette tesók. Jobban nem tudjuk, minden esetre azt jelzi, hogy lehet tovább és tovább süllyedni, aztán még azután is lehetnek olyan mélységek, amik még fokozhatók. Lehet olyan mélyre ásni a negatív szellemi világban, ahol aztán lehet, hogy nem tudsz kikecmeregni, és jön az, hogy Isten bedönti a történetet. Tehát pontosan nem felismerhető vagy tudható, hogy ez konkrétan mit jelenthetett. Minden esetre utalások ugye az előző igeversekben vannak erre. De amit felolvastam, azt a maroknyi hűséges csapatnak címzi, nektek pedig. Ezt ők most bátorításnak vehették, vagy cserbenhagyásnak, hogy ezt mondta nekik az Úr Jézus. Nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Hát ha volt köztük forró fej, akkor lehet, hogy felsziszent, hogy nem vetsz rám többet, hát vedd már le azt, amim rajtam van. Nem tudom, lehet, hogy néha én is így viselkedem, hogy azzal annak örüljek, hogy nem fokozódik Úr Jézus. Hát néha ennek kell örülni. Nem tehermentesít mindig a kegyelem. Van az úgy, hogy nehéz a hívőnek. Hogy nem erről bocsom, amikor azt mondták, hogy légy hívő. Hát alapvetően nem arról szól, de mégis Isten néha erre hív el téged. De mindemellett, hadd bátorítsalak az 1 Korintus 10-zel, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Mindenkinek más puttony van a vállán, de mindenkinek szól ez a szeretetteljes bátorítás, hogy nem lesz nehezebb. Eddig kibírtad, nem lesz nehezebb, csak így tovább fejlődve, hogy az elején ugye a dicséret ugyanezeknek az embereknek szólt, hogy jól van, fejlődő keresztények vagytok, hogy ez a fejlődés megvan benned, ez pont elég energiát fog neked biztosítani ahhoz, hogy utána azt éld át, hogy megtartod azt, amit Isten rád tett, addig, amíg ő eljön. És akkor jön az, hogy minden terhet levesz rólad, és jön az, hogy kitörli szemedből esetleg a keserűség vagy a nehézség könnyeit. Az van, hogy amitek van, tartsátok meg. Tehát, hogy ne kótyavetjék el, ne kezdjék el elamortizálni esetleg a jézabeli tesók nyomására. Biztos megvolt ott a lehetőség, hogy esetleg az a csoport bővüljön a hűségesek kárára. Bátorítja őket, hogy tartsátok meg, ami van. Feltételezhetjük, hogy amikor Jézabel személye, vagy az őnála elindult ez a negatív folyamat, az nem robbanásszerű, pucszerű, ilyen forradalomszerű berobbanás volt a gyülibe. Eltűrték, tűrögették, aztán fordult át a nagyságrendje olyanná, ami után egy negatív spirál, erősödő, egyre nagyobb átmérőt vevő negatív folyamat lett. Hogyha egy kicsit belegondolok, a mai korszellem diktált a tolerancia szó és amögött lévő szellemiségre, néha feléd is, vagy felém is önön, hogy tűrjünk, hát testvér, nem? Meg kell engedni neki is minden, ez az ő élete. Az abszolút 21. században a első helyre emelt tolerancia mögött néha azonban téves, tévútra vívő vasúti váltó lehet, mert esetleg az elején egy icipici az eltérés, aztán ahogy a váltónál ugye az elején még párhuzamosan futnak a dolgok, de idő után mellett azt veszük észre hónapok vagy évek után, hogy már egészen más tájon utazunk, mint ahogy a szerelvény eredetileg indult. Nem a tolerancia ellen vagyok, toleránsak legyünk. Isten a legnagyobb toleráns a világ mindenségben. A tiatírai gyülekezetben lévő jézabeliek számára is többször adott időt a megtérésre. De mindenek előtt légy hűséges Istenhez. És amikor a tolerancia nem toleráns veled, mert a hűséges akarsz maradni Istenhez, akkor az egy figyelmeztető jel, hogy inkább Istenhez igazodj, mint esetleg a korszellem által diktált toleranciához. Egymás emberségének a tisztelete ne keveredjen össze a jaj, inkább ne szóljunk egy szót se mellékvágánnyal. Úgy fejeződik be itt a tiatírai levél, hogy aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett. Hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Tovább bátorítja mindazokat a hűségeseket, akik benne szilárdon állnak. Már az előző is egy bátorítás volt, itt ez tovább fokozza, győzelmet lebegtet be, ígér meg, és hogyha a tűztekintetű aranyérclábú hatalom azt mondja, akkor az egy nagyon jó jel lehet. Nem egy szedett-vedett harmadosztálybeli edző, aki ígér fűtfát, hanem a tekintélyes Isten azt mondja, hogy győzelem vár rád. Az alapfizetés mellé járó bónusz lebegteti itt meg, hogyha ilyen buta párzamot akarok vonni, ugyanis azt mondja, hogy majd hatalmat ad. Én voltam olyan állásinterjún, ahol emlékszem, laktak olyan bónusztáblázatot, hogy én azt hittem, hogy megfogtam az Isten aranyérc lábát. Na nem, de hogy hú, micsoda lehetőség. Aztán amikor elmondták, hogy mit kívánnak mögötte, mert az nem volt mellé téve, akkor kiderült számomra, hogy ez egy nagyon nagy lufi vállalkozás. Egy hónapig ott dolgoztam volna, hogy alapbért kaptam volna, és akkor el is jöttem. Ez az igevers nem erről szól, nem ilyen laptop, kocsi utazások, csak éppen irreális forgalmi elvárásokkal. Egyetlen egy teendőt tesz mellé, hogy meglegyen az egyenlőség, mit tettél és mit kapsz. Egyetlen egy teendő van, mit ír, megtartja mindvégig az én cselekedeteimet. Tehát, hogy ne a saját dolgainkat tegyük. Persze, hát a mi dolgainkat tesszük, mert én teszem, de ezt a kis kegyes megfogalmazást biztos, hogy vágjátok, és mindenkinek egyértelmű, hogy mi az, hogy az ő cselekedeteit tenni, az Isten dolgait tenni, abban, amiben ő benne van, amit ő elkészített már előre az őt szeretőknek, mindazokat a jó cselekedeteket. Azt olvassuk utána még, hogy vasfesző, meg cserépedények, ilyenek kerülnek szóba. Ezt is a szakirodalomból tudom, hogy ugye az egyiptomi fáraók trónünnepségén volt egy ilyen mozzanat, fogta a vaspálcát és látványosan nagy cserépedényeket rommázúzott, jelezve, hogy bármilyen nép vagy személy vele szemben felkel, annak ez lesz az eredménye, eltiporja, porrázúzza őket. A hatalom kifejezését jelentette. De a Jeremiás 19-ben is van egy ilyen. Ezután törd össze a korsót azoknak a férfiaknak szeme láttára, akik veled mentek, és mond nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. Ezt azért olvastam föl, mert van itt ez az utolsó félmondat, úgy lesz összetörve, hogy nem lehet többé éppé tenni. Akkoriban nem voltak pálmatex meg egyéb gyors ragasztású ragasztók, amikkel messziről úgy tűnhetett egy cserépedény, hogy épp. Ha készült egy egyedi agyagedény, és összetörték, akkor annak annyi volt a története. A bűnnel szemben Isten ilyen határozott. És az a hatalom, ami az ő kezébe koncentrálódik, és amely hatalmat te gyakorolhatod azáltal, hogy az ő cselekedeteit teszed, rendkívüli hatással van, és visszafordíthatatlan, irreverzibilis, ilyen szavakat is tudok, visszafordíthatatlan hatása van a bűnre és a bűn következményeire. Rendkívüli kompetencia van a kezedben ahhoz, hogy hatékonyan éld a keresztény életedet. Arra is jó talán ez a cserép összetörős vaspálcás kép, hogy nagyon drámai és gyors lefolyású lehet adott esetben az erőviszonyok megváltozása. Hogy addig volt a jézabbali lelkület egy gyülekezetben, ami ellen Istennek kellett föllépni, és ott vannak Isten hűséges gyermekei, akik kitartóak, és mivel az Isten cselekedeteit teszik, ezáltal az ő hatalmát gyakorolhatják, amely hatalom arra képes, hogy pillanatok alatt összezúzza mindazt a bűnt, ami addig esetleg a tekintét jelentette. Megígéri itt a hajnalcsillagot, ezzel Krisztus ugye önmagát ígéri, hogy az a jelenések végén is van a 22. utolsó részben, hogy Krisztus önmaga a hajnalcsillag. Tehát azt mondja, hogy gyakorlod az életedet azáltal, hogy az én cselekedeteimet teszed, én magamat adom bele ebbe a sztoriba, és az én hatalmam, és mindaz, ami mögöttem van, jön és dübörög veled azokban az élethelyzetekben, amikor már úgy érzed, hogy még kitartani is kevés, de bátorít, hogy tarts ki és légy kitartó. A levél utolsó mondata a jól megszokott, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Itt nagyon sok fület látok, mindegyikhez tartozik szív is, meg lélek is. Úgyhogy fejlődjetek, cselekedjétek mindazokat a cselekedeteket, amik benne elrejtve vannak, és amely hatalmasan működhet a munkahelyeden, a családodban, gyülekezetünkben, a városunkban, és ne az utolsó utáni lehetőség okán gondolt azt, hogy na majd kimozdítás előtti pillanatban majd megváltozom. Isten mindig ad arra időt, hogy megtérjek, viszont nagyon lelkismeretesen és tárgyalagosan téged is dicsér, hogy mennyi minden jót teszel. Légy fejlődő, és légy erőteljes keresztény a jövő héten is. Imádkozzunk. Dicsérlek Istenem, hogy te példaként tudsz elénk állítani olyan tesókat, akik fejlődtek benned, és mindazokkal tudsz példát statuálni, akik viszont nem tudnak neked engedelmeskedni, nem akarnak, és annak ellenére sem, ha te esetleg kétszer-háromszor is lehetőséget adsz a megtérésre. Köszönöm Istenem, hogy bátorító Isten vagy. Köszönöm, hogy kitartásra szólítasz fel bennünket. Köszönöm, hogy erőt és hatalmat adsz ahhoz, hogy ezt végig is vigyük. Áld meg mindenkit, áld meg azokat, akiknek a házasságában kell előrébb lépni, egy lépést megtenni a te hatalmaddal és a te nevedben. Áld meg azokat a családokat, ahol a szeretetnek kell egy szinten följebb lépnie, áld meg azokat Istenem, akinek a fizikai fájdalmában, betegségében kell kitartania, áld meg őt is kitartással és a te hatalmaddal. Áld meg azokat Istenem, akiknek várniuk kell, esetleg az anyagiak rendeződésében, ebben adj nekik kitartást és többieknek érzékenységet feléjük a segítésben. Áld meg a gyülekezetünket, a kihívásokat, amik ránk várnak. Áld meg a vezetőséget, a bölcsességgel, a te szellemed legyen és uralkodjon közöttünk, és hozza meg azokat a gyümölcsöket, amik mind a te dicsőségedre mutatnak, és téged dicsőítenek. Amen.